Ez az arány eléggé aggasztó, ugyanis az utóbbi évek statisztikája szerint évente 5,6%-kal nő a gyermekkori elhízás és túlsúlynak a száma, míg a felnőttek esetében ez 2,1%-os. Szóval sokkal súlyosabb esetről beszélünk, mint például a felnőttek esetében. Miért is tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk többet, illetve nagyobb hangsúlyt fektessünk a prevencióra? Ugyanis a gyermekek esetében sokkal nagyobb a százaléka annak, hogy valamilyen egészségügyi problémák alakuljanak ki felnőtt korban. Bizonyos érintett szervrendszerek lehetnek például az anyagcsere, a mozgásszervek, a keringés, a mentális egészség, az idegrendszer, a légzés, a gyomorbélrendszer, illetve a vizeletelválasztás is. És nagyon széleskörűen érinti a szervezetet ez a túlsúly.
Milyen konkrét betegségeket eredményezhet felnőtt korban aztán az elhízás?
Olyan krónikus betegségek kialakulásáért felelős, mint például a kettes típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma, politisztás beteszészek szindróma, magas vérnyomás, magas vérzsír, érelmeszesedés, depresszió, egyéb egészségügyi problémák, mint például a rák, a daganatnak a kialakulása, zsírmáj.
Katalina Polyán, endokrinológus is kommentálta az Elhízás Tudományi Világszövetség kimutatását, és kiemelte, hogy az elhízás mértéke már azon a szinten van, amelyre 10 vagy 20 év múlva becsülték. Mi az oka annak, hogy mondhatni robbanásszerűen emelkedett a túlsúlyos gyerekeknek az aránya?
Arról kell beszéljünk, hogy egy bizonyos biopszichoszociális faktorok is jelen lehetnek. Léteznek bizonyos genetikai betegségek, mint például a Prader-Willi szindróma, vagy bizonyos más egészségügyi problémák, mint például a hipotireózis, a Cushing szindróma, inzulinrezisztencia, egyes típusú diabétesz. Ezen kívül, amikor olyan táplálkozási szokásokról beszélünk, melyek befolyásolhatják túlsúlynak a kialakulását, itt nagy részt a környezet a felelős. Ilyen lehet a család például, illetve az iskola mellett leginkább jelen lévő például bizonyos üzleteknek a kínálata. Nagyon fontos, hogy itt próbáljunk meg együtt dolgozni a gyermekkel, és ilyenkor érdemes önvizsgálatot is tartani, hogy bizonyos szokásokat kicsit átértékeljünk, és együtt megpróbáljunk újabb, egészségtudatosabb szokásokat beiktatni az életmódba.
Konszenzus van a szakértők között abban, hogy a gyerekkori elhízás ellen a hatékony módszer az a megelőzés. De hogyan lehet elejét venni az elhízásnak? És hogyan illeszthetnénk ide a szülői felelősséget, hiszen ők nevelik, táplálják és végső soron határozzák meg a gyereküknek a programját?
Itt rengeteg faktor létezik. Például a beavatkozások már a szülés utáni időszakban kezdődhetnek, tehát elsősorban az anyateljes táplálás propagálásával. Ezután nagy részt a gyermekek a szülőknek a táplálkozási szokásait, illetve fizikai aktivitását és életmódját kopírozza. Ezért is említettem meg, hogy érdemes ilyenkor önvizsgálatot tartanunk, hogy hányszor sportolunk egy héten, mi kerül a családi asztalra, vagy épp a 10 órai dobozban, hogyan dolgozzuk fel a stressz helyzetet, vagy hogyan jutalmazzuk magunkat, ilyenkor jutalmazzuk magunkat valamilyen étellel, valamilyen feldolgozott desszertet, nassolunk-e, vagy komótosan eszünk, habzolunk. Ezek olyan rutinszerű viselkedésformák, amelyek mondjuk a gyermekek észrevétlenül elsajátíthatnak. Tehát ezért érdemes a változást például együtt az egész családnak elkezdenie. Az egészséges élet a családban megtanult szokásokkal kezdődik el.
A mozgásnak a beépítése a gyerek hétköznapjaiba az mennyire lehet fontos? Gondolok itt arra, hogy például egy iskola utáni tevékenység, hogyha belefér a családnak, akkor az legyen például mozgás alapú, talán foci, vagy különböző gimnasztikai foglalkoztatás, ilyesmire gondolnék.
Ez nagyon-nagyon sokat függ a gyermeknek az iskolai programjától, ugyanis, mint tudjuk, az iskolai programja a gyerekeknek eléggé túlterhelt, ha nem is feltétlenül a hétközben, de leginkább hét végén ajánlatos sétálással, valamilyen sporttal együtt tölteni, vagy hogyha egyszer egy héten már oda tud figyelni a gyermek az iskolában elvégzett sporttevékenységre, illetve jelen tud lenni és sportol a többi osztálytársával, az is nagyon fontos. Ha van lehetősége ezen kívül legalább egyszer valamilyen sportot végezni, az nagyon-nagyon fontos a mentális egészsége, illetve a fizikai egészsége szempontjából is.
Ha maradunk még kicsit a táplálkozásnál, akkor érdemes különbséget tenni a cukros ételek, illetve a zsíros ételek között, hogy melyik ajánlottabb, melyik nem annyira ajánlott, vagy ez igazából nem lehet külön választani, és érdemes ezeket vagy elkerülni, vagy minél kisebb mértékben fogyasztani.
Arra fontos odafigyelni, hogy nem minden cukor rossz, illetve nem minden zsír rossz. Illetve én nem is szeretem úgy mondani az ételeknek, hogy rossz vagy jó. Fontos inkább úgy odafigyelni az ételekre, hogy milyen gyakoriságban, minőségben és mennyiségben fogyasztjuk ezeket. Jó, hogyha megpróbálunk az ételekre úgy odafigyelni, hogy mit tudunk beilleszteni az étrendünkben, és nem azt, hogy mit nem szabad enni. Mert ha a gyermek egy olyan listát kap egy szakembertől, hogy mit nem szabad egyen, ez később például evészavaroknak a kialakulásához is tud vezetni. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy például a zsír, hogyha nem nagy mennyiségben van fogyasztva, de például magvak, zsírok, olívabogyó, halformátumban van fogyasztva a hét folyamán, az már sokkal jobb, mint például, ha olyan ételeket fogyasztanánk, amely mondjuk hozzáadott zsírt tartalmaznak. A cukor esetében, például a gyümölcsben lévő cukor a teljesen természetes, illetve egészséges, és a gyermekeknek a növekedését tudja segíteni. De ugyanakkor ajánlott nem tartani ott, hol például olyan élelmiszereket, ami túlzottan hozzáadott cukrot is tartalmazhatnak.
Most a különböző édességek, amelyek ott vannak a polcon, és nagyon szembeütlőek, és nagyon sok cukrot tartalmaznak, és emiatt talán nagyon kívánatosak is, úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára, talán a felnőttek könnyebben ellen tudnak állni a csábításnak, de a gyereknek hogyan lehet elmagyarázni, hogy ezt talán nem kéne megenni, vagy nem kéne minden nap megenni, hogyan lehetne esetleg helyettesíteni, hogyha tudnál ilyen tanácsot adni a szülőknek?
Elsősorban a tiltással azt tudjuk elérni, hogy a gyermek még jobban fogja kérni. De azt lehet csinálni, hogy ezeket az élelmiszereket nem kell teljesen kivonni, de ugyanakkor megpróbáljuk az életmódját gazdagítani például gyümölcsökkel. Gyümölcsöket is kínálunk például az adott édesség mellé, és elkezdjük szépen lassan, fokozatosan lecsökkenteni ennek a fogyasztását. Tehát nem drasztikusan egyik napról a másikra, hanem szépen fokozatosan. És így tudunk beilleszteni új tápanyagokat a gyermeknek az életmódjába. Bizonyos kutatások szerint azok a gyermekek, akik például többször láttak az asztalon például bizonyos zöldségeket, gyümölcsöket, így sokkal hamarabb hozzászoktak ezeknek a fogyasztására. Illetve, hogyha többször látták, hogy a szülők bizonyos zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottak, az is azt eredményezte, hogy egy idő után ők is kértek. A kutatások szerint legalább 10-15-szörös exposure-ra van szükség.
Hogyan tudna besegíteni a tanügyrendszer az elhízás elleni küzdelembe? És kérdem ezt azért is, mert kedden intézette az Országos Diákszövetség felhívást a tanügyminisztériumhoz, amelyben kérik a többi között, hogy illesszék be a kerettantervbe az egészségnevelést is.
Ezt egy nagyon hasznos dolognak tartom, viszont ajánlott lenne, hogy ezt szakember végezze, például klinikai dietetikusok, mivel legálisan ők felelnek a gyermekek és a felnőtteknek a táplálkozási neveléséért, és fontos lenne az együttműködés például a dietetikusi kollégiummal.
Tudjuk, hogy fejlettebb országokban, nyugaton vagy északon része az iskolai tantervnek az egészségnevelés. Ott milyen tapasztalatok vannak, mennyire lehet hatékony ez a fajta módszer és a gyerekkori tudatosítás az egészséges életmód irányába?
Például Magyarországon van az okostányér program, melyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége alakított ki, és bizonyos iskolákban léteznek iskolai programok, ahol bemutatják az okostányért, illetve más programokat és más edukációs tananyagokat. Ezáltal is fejlesztik a gyermekeknek a tudását és a szokásait. Illetve felnőttek esetében is lehetséges ez, ugyanis, mint ahogy említettem, fontos, hogy ez családban történjen, mert a gyermek látja ezeket a szokásokat valahonnan, és nem elég, hogy a gyermek egyedül végezze ezeket a táplálkozási szokásoknak az elsajátítását. Nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt együtt próbálják meg szépen elsajátítani.